Napközben. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása.
Ha tudták volna, hogy milyen betegség alakulhat ki önöknél, akkor másképpen éltek, táplálkoztak volna korábban? Mit gondolnak, mit tehetünk mi magunk a betegségek elkerüléséért? Mit tudhatunk egyáltalán szervezetünk működéséről? Ma a páciensek általában akkor fordulnak orvoshoz, amikor már tényleg betegek, fájdalmas tüneteket tapasztalnak. Az orvosok pedig ilyenkor gyógyszerekkel, különböző beavatkozásokkal igyekeznek kezelni a tüneteket. De vajon mit jelent a megelőző orvoslás? Hogyan lehet a betegségügyből egészségügy? Mit tudhatunk mi magunk a kialakulóban lévő betegségeinkről, hajlamainkról? Mindjárt erről kérdezzük a szakértőket itt a stúdióban, de először jöjjön valaki, akinek már a tokiói olimpiára való felkészülését is a MediPredict orvosi csapat segítette. Kopasz Bálint olimpiai és világbajnok kajakost, Gécsek Tóth Enikő még akkor hívta föl, amikor Kanadában a nagy világbajnoki megmérettetés előtt volt.
Fogalmam sincs, hogy milyen egy ilyen genetikai riport, hogy egyáltalán milyen eredmények születnek. Az első gondolat, ami eszembe jutott, az az, hogy én lehet, hogy félnék is tőle. Félnék az eredményektől, hogy olyat is megtudok a saját testemről, a saját potenciális jövőbeli betegségeimről, amiről lehet, hogy nem is akarnék tudni. Benned nem volt ilyen jellegű félelem, amikor belementél ebbe?
Nem volt bennem ilyen típusú félelem. Igazából ugye 2020 ősszel fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném tudni, mi várható a jövőben, és fölkészüljek esetleg betegségre, vagy betegségekre, hogyha érne ilyen engem, és én meg amúgy is bevállalós vagyok ebből a szempontból, hogy nem izgulok. Hogyha meg is tudnék valami rossz eredményt, akkor elfogadom, hogy az van, de legalább tudok rá készülni, és ez a legfontosabb, a prevenció, megelőzés, hogy ha van rá lehetőség és mód, akkor időbe fölkészüljek arra, hogy tudom, hogy mi fog történni később, 50 éves koromban, 60 éves koromban, stb. És akkor arra akkor akár egy speciális étkezéssel, vagy gyógyszeres kezeléssel tudok készülni. Utólag meg főleg megértem, szerencsére nem kaptam semmi olyan rossz dolgot genetikai vizsgálatokból, ami például egy biztos halált előre meghatározott volna, úgyhogy egy nagyszerű genetikai panelt kaptam.
Na de hogy nézett ki a vizsgálat? Sima vérvétel volt, vagy ennél komplexebb azért?
Komplex volt abszolút, és ez egy 2,5 napos vizsgálat volt. Reggeltől estig be voltam osztva.
Ha jól láttam, akkor egy könyvvastagságnyi csomagot kaptál, meg hát kemény borítású könyv is, amit átvehettél a testedről, meg a lényegében a tested jövőjéről.
Igen, kellett egy 2,5-3 hónap, hogy megkapjam ezt a könyvet. Ez igazából közel 300 oldalas könyv, nevezhetjük könyvnek, amiben ugye az egész testem, szervezetem működését találhatom, és olvashatok róla, ami hihetetlenül fantasztikus, professzionális módon van a könyvbe bejegyezve minden apró részlet, különféle területek, így például a kardiovaszkuláris terület, endokrin rendszer, a gyomorbélrendszer, bélflóra, különféle gyógyszerek meghatározása, hogy bontja le a testem, vitaminok, ásványanyagok szintje a szervezetemben, például melyik vitaminból kell többet bevinnem, melyikből kevesebbet, milyen diétára kell figyelnem.
Érthető számodra? Hát nem vagy orvos, nyilván élsportolóként közelebb vagy az orvosi dolgokhoz, meg az anatómiához, de hát azért akkor is ehhez lehet, hogy nem elég egy átlagember tudása.
Tényleg ez kell az orvosi ismeret. De hát ugye, amikor átadják ezt a könyvet, akkor ott el is mondják, a fejezeteket bemutatják, és érthetően elmagyarázzák, hogy miről is szól ez az egész történet, meg hogy milyen eredményeket kaptam. Nagyon szuper, hogy ebbe a csapatban én is benne lehetek, és segítették a karrieremet, és segítették az olimpiára való felkészülésemet, ez nekem nagyon sokat jelentett.
Hogyan lehet ezt beépíteni a felkészülésedbe? Hogyan tudod segíteni az olimpiára való felkészülésben?
Például, hogyha mondjuk étrendkiegészítőkről beszélek, ami egy élsportolónak nagyon fontos, a mindennapjait képzi. Én is különféle fehérjeporokat is szedek, eddig marra fehérjét szedtem, amiről kiderült, hogy nagyon magas a prolin aminósav tartalma, annak a marra fehérjének, amit szedtem, és a genetikai vizsgálatokból kiderült, hogy nekem porulinban szegény diétát kell tartanom. Szóval akkor ez egy terhelő dolog volt számomra, amit én csináltam testemmel, ezt én nem tudtam, de hát nyilván tudtam változtatni a dolgokat. Akkor különféle vitaminok, így például a B6 vitamin számomra az én testemnek többre van szüksége, mint egy átlagos embernek, úgyhogy számos vitaminra és ásványanyag bevitelre tudtam figyelni, miből mennyit kell szednem, mit kell emelni, mit kell csökkenteni. Azóta erősebb az immunrendszerem is, és azért ugye az is jól látszódott, hogy az olimpián élveztem meg életem legjobb idejét, azóta sem tudta senki überelni ezt az időt, szóval abszolút úgy érzem, hogy hozzátett a teljesítményemhez, és azóta is csak az előnyét élvezem ennek, hogy egy hatalmas tudás birtokába vagyok a testem, szervezetem működéséről. Meg tudok figyelni a jövőben is tényleg, hogy hogyan tudom a betegségeket megelőzni.
Mondtak mondjuk bármilyen olyan betegséget, amire inkább hajlamos vagy?
Van olyan része is ennek a történetnek, ahol ott van a betegségekre való hajlam. Most nem mondom, hogy elment a kedvem, mert nincs olyan ember szerintem, akinek ne lenne valami problémája, betegsége, vagy ne készülhetne rá. De semmi komolyat nem kaptam, és ennek örülök. De az alapgenetikai tényezők azok szuperek lettek. Nyilván köszönhetem anyukámnak, apukámnak, nekik is amúgy tényleg hihetetlen genetikájuk lehet.
És most hogy érzed magad? Készen állsz a mai napra is?
Én nagyon jól érzem magam. Most ugye pénteki nap van, és ma lesz két középfutam. Itt a világbajnokságon 1001-es 1 órakor lesz, és rá 3 órára az 500 páros Nádos Bencével, mindkettő olimpiai szám rendkívül értékes. Mondhatni a két legértékesebb szám, és hát nagyon bizakodó vagyok, hogy jó fog menni mindkettő. Szám. A cél az lenne, hogy döntőbe jussunk, és nyilván ott a dobogó valamely fokát megcsíphessük. Itt van mindenki a világból, úgyhogy egy hatalmas nagy verseny jött itt össze Halifaxba, és eddig nagyon jó szerepelt a magyar csapat is, aminek nagyon örülünk. Nekem is az a célom, hogy én is újból megmutassam, hogy mire vagyok képes.
Én nagyon örülök, hogy tudunk beszélni természetesen, csak azon is gondolkodtam, hogy elvállaltad az interjút ilyen nagy megmérettetés kellős közepén.
Nagyon koncentrálok nagy versenyek előtt természetesen, de most az, hogy 15 perces interjút most ide beleraktunk, az szerintem abszolút belefér, ez nem vonja a figyelmet, ez nem azt jelenti, hogy egy élsportoló koncentrál maximális a versenyre, hogy akkor nem lehet beszélgetni valakivel egy kicsit, vagy nem lehet egyet nevetni. Például az olimpia előtt, a döntő előtt tök jó kedvem volt, és vicceket néztünk anyával, jókat nevettünk, tök komolyan. Hát szóval, hogyha nagyon rástresszel az ember a versenyre, az se jó, de természetesen koncentrálok a versenyre.
Most már tudjuk, hogy a teljesítményéből Kopasz Bálintnak biztosan nem vett el semmit a beszélgetés Gécsek Tóth Enikővel, mert hogy rendkívül jól szerepelt Kanadában a kajak-kenu világbajnokságon. Ugye 1001-esben másodszor lett világbajnok 2019 után, párosban pedig most először nyert. Mi is gratulálunk neki. És a stúdióban itt van velünk dr. Kis Richárd, orvosigazgató a Mediprediktől. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És dr. Topos Orsolya, a Mediprediktől biológusa. Jó napot kívánok önnek!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Nyilván egy profi sportolónak minden mozzanatára odafigyelnek, nagyon fiatalkortól, az étkezésére is, a genetikájára, a tartására is. De mit jelent tulajdonképpen egy integrált egészségügyi riport számunkra, hétköznapi emberek számára, doktor úr?
Ez az integrált egészségügyi riport, ez egy olyan újfajta megközelítést képvisel a preventív, a megelőző egészségügyben, amit 4P medicinának hívnak az angol szaknyelvben.
Ez mit jelent?
Magyarul ez sajnos nem cseng olyan jól, mert nem jön össze a 4P. Ez lényegében azt jelenti, hogy az orvostudománynak egyre inkább preventívnek, personalized-nak, tehát személyre szabottnak, prediktívnek kell lennie, és hát participatory-nak, tehát a embereknek ebben aktív szereplőnek kell lennie, csak így tudják az egészségüket megőrizni. Lényegében a mi megközelítésünk az ezekre az alapelvekre épül.
Akkor nézzük az egyes pontokat. Kezdjük abban, hogy személyre szabott.
Igen.
Muszáj ismerni mindenkinek, nem tudom, a genetikai vagy egészségügyi térképét ahhoz, hogy valóban a lehető leginkább egészségesen tartsuk, tehát nincsenek általános érvényű szabályok?
Abszolút vannak általános érvényű szabályok, viszont ahogy mondta, ahhoz, hogy a lehető legjobban egészségesen tudjuk őket tartani, ahhoz viszont minél több információra van szükségünk, amire tudunk építkezni. Persze vannak olyan általános érvényű tanácsok, amiket mindenki, ha megfogad, akkor valamennyivel egészségesebb lesz, de igazából ezek akkor lesznek igen hatásosak, hogyha pontosan tudjuk, hogy mi az a betegség rizikó, amivel számolnunk kell hosszú távon, és ezáltal mi célzottan tudunk olyan kis finom módosításokat tenni az életmódban, étrendben, ami tényleg annak az adott illetőnek a rizikóit segít csökkenteni, és ez a személyes aktivitás tekintetében is sokat jelent, egészen más, hogy vonódik bele valaki a saját egészsége megőrzésébe, hogyha általános tippeket hall, amiket folyamatosan lehet hallani, hogy együnk egészségesebben, mozogjunk többet, és a többi. Hogyha valaki konkrétan látja azt, hogy az ő esetében milyen betegségrizikók vannak, és mik azok a konkrét lépések, amiket tenni tud, hogy ezekből ne legyen betegség, akkor egészen máshogy állnak hozzá ehhez.
Tehát például meg tudják azt mondani, hogy nagyon nagy hajlandósága van mondjuk bizonyos daganatos betegségekre.
Szerencsére
ez elég ijesztő.
Ez az esetek kis részébe fordul elő, hogy ilyen nagyon komoly hajlamról van szó. Angelina Jolie története kapcsán került ez igazán a Rivalda fényben, neki édesanyja is, és ő is egy olyan gént hordozott, ami emlőrákra gyakorlatilag egy 90%-os hajlamot jelentett az élete során. Viszont ezekkel is lehet mit kezdeni, szűrővizsgálatokkal hamar észre lehet venni célzottan ezt a problémát, vagy akár egy preventív műtétet is lehet csinálni, amit ő választott. De szerencsére az ilyen súlyos betegséget jelentő hajlam igen ritka, viszont azt mutatják a pszichológiai felmérések, hogy hosszú távon ez a emberek életminőségét és stresszét nem növeli meg. Persze, amikor egy ilyen rossz hírrel találkozunk, az hirtelen mindenkit megráz.
De lehet, hogy jó, hogyha egy kicsit még időben megijesztenek bennünket.
Pontosan, erről van szó.
Osolya, mi mindent tudnak megmondani egy ilyen vizsgálat során? Mi mindent tudnak kimutatni, hogy milyen betegségekre hajlamosak az emberek? Egyáltalán hogy? Milyen vizsgálatokkal?
Eljárásunk annyiban komplexebb és talán egy kicsit előremutatóbb, mint a jelenleg alkalmazott egészségügyi felmérések és ajánlások, hogy ha megkérdezzük az utcaemberét, hogy mi alapján dönti el mondjuk egy adott testről, hogy az egészséges-e vagy nem, akkor nagy valószínűséggel mit tesz? Azt mondja, hogy nézzük meg az adott testnek az egyes szerveit, szervrendszereit, és hogyha szerkezetileg és működésbelileg az rendben van, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a test az egészséges. Na most az utóbbi pár év az fényderítette arra, hogy vannak olyan rendszerek is a testen belül, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy a szervezet egészséges legyen, viszont ezek nem köthetőek konkrét szervekhez vagy szervrendszerekhez, sokkal inkább bizonyos molekulatípusokhoz vagy kisebb egységekhez. És ezeket a területeket, amik nem szervekhez köthetők, de viszont mégis fontosak, ezeket omikáknak nevezzük. És nagyon sok fajta van belőle. Mi a MediPredictnél három fajta omikai területet nézünk. A genomika az azzal foglalkozik, hogy mi a szüleinktől öröklött genetikai állományból hogyan tudunk gazdálkodni, milyen áldásokat vagy éppen kockázatokat örököltünk a mi szüleinktől, és ezzel hogyan tudunk beosztóan bánni. Aztán a második omikai terület, amivel mi foglalkozunk, az a mikrobiom, és mivel ez is egy nagyon szerteágazó terület, mi konkrétan egy szeletével foglalkozunk ennek a területnek, ez pedig a mi emésztőrendszerünknek, a mi bélflóránknak az összetétele. Milyen élőlényekkel élünk együtt a mi belünkben, azok milyen módon segítik, vagy éppen gáncsolják el a mi mindennapjaink. Hogyan tudunk megfelelően étkezni ahhoz, hogy harmóniában tudjunk velük élni.
És ez tényleg annyira meghatározó az egészségünk szempontjából?
Meglehetősen, igen. Voltak olyan tudományos kísérletek, amik például kimutatták azt, hogyha mi bizonyos kolóniákat egészséges vagy beteg emberekből áttransplantálunk, átültetünk más emberi szervezetekbe, akkor azok tükrözik a donor testének az egészségességét, tehát hajlamosabb lehet mondjuk például elhízásra, vagy ilyen-olyan kóroknak a kifejlődésére, ha bizonyos összetételű mikrobiomot kap az adott pacienstől. És a harmadik pillér, amit mi nézünk, és nem feltétlenül szokványos, az az úgynevezett metabolomika. Ez a terület az azzal foglalkozik, hogy a szervezetünkben ugye millió-millió sejt van, amiknél mindegyiknél szeretnénk, hogyha azok egészségesen működnének. És ezek a sejtek, annak ellenére, hogy nem tudjuk mindegyiket egyesével megszólaltatni, mégis beszélnek hozzánk, mert nagyon jellemző az ő egészségükre az, hogy a vérből milyen anyagokat, milyen metabolitokat vesznek föl, és milyeneket bocsátanak ki. És hogyha mi veszünk egy vérmintát az adott kliensből, és megnézzük, hogy ezeknek az anyagcsere termékeknek milyen a szintje, mik azok, amik magasabbak mondjuk az átlagnál, vagy kevesebb, mint amennyi szokott lenni, akkor felállíthatunk pontosan olyan betegségre utaló előrejelzést, vagy egészségességre utaló előrejelzést, mint mondjuk egy bűnözőnek az elkövetési módszere. Tehát, hogy például nyomára tudunk akadni egy fejlődésben levő cukorbetegségnek, még jóval azelőtt, hogy annak markáns jelei mutatkoznának például a hasnyálmirigynek a működésében.
Hol tart a tudomány? Nagyon gyorsan fejlődő tudomány ágak ezek, a mikrobiológia is, genetika is.
Igen, és sajnos ezekre az új tudományágokra is jellemző ez a hype ciklus, hogy jellemzőek vagyunk, amikor ezek először megjelennek, kicsit több elvárást tanúsítani ezekkel szemben, mint ami a valóság lesz, de például a genetika esetében úgy gondolom, hogy itt már az elvárások azok abszolút kezdenek a valósághoz közelíteni, és már látjuk, hogy egészen pontosan ez mire jó. A genetika az annyiból egy kommunikáció szempontból nehéz terület, hogy a a találatoknak a jelentősége az nagyban különbözhet egymástól. Vannak olyan genetikai eltérések, amiknek abszolút van és kell is lennie orvosi következményének, tehát ha találunk egy olyan eltérést, akkor ott bizony valamilyen orvosi beavatkozásra van szükség. Ezek leginkább daganatos betegségekkel kapcsolatosak, illetve a szívritmust szabályozó szívérrendszeri betegségekkel kapcsolatosak, tehát előfordulhat, hogy egy felnőtt ember esetében is találunk olyan genetikai eltérést, ami a szív ütemes ritmusos mozgásában jelent egy nagyon komoly szívritmus zavarra utaló rizikót, ami miatt például egy szívritmus szabályozó gyógyszert kell elkezdeni szedni, hogy ebből ne legyen komoly baj.
Nyilván, ha valakinek a családjában sokszor előfordult valamilyen betegség, akkor gyanakszik arra, hogy ő is hajlamos rá, de hogyha nem volt mondjuk a családban ilyen, akkor is ki tudják mutatni?
Akkor is előfordulhatnak ilyenek sajnos, egyfelől vannak olyan genetikai betegségek, amik több generációt tulajdonképpen átugranak, és nagyon ritkán jelennek meg, illetve hát sajnos ezek bizonyos ritka esetekben újonnan is előfordulnak.
De doktor úr, mennyire tapasztalják ezt a tudatosságot egyébként ma a lakosság körében? Ugye azért volt már egy nagy fordulat szerintem, vagy szemléletváltás, hogy igyekszünk megelőzni, ön is említette, hogy vannak általános érvényű szabályok, amelyeket próbálunk betartani, akár hogy több mozgás, táplálkozás terén, de mennyire tudatosak az emberek, hogyha tisztában vannak bele, hogy egyáltalán valamilyen hajlandóságuk van valamilyen betegségre?
Én úgy gondolom, hogy egyre inkább tudatosak, és ez nagyon látszik például abban, hogy milyen hatalmas sikere van a különböző hordható okos eszközöknek, amikkel tényleg már emberek nagy tömegei mérik napi szinten az aktivitásukat, alvásukat, pulzusukat, vérnyomásukat akár. Igazából ezek nehéz dolgok, tehát azt, hogy nem annyira egészségtudatosak az emberek, mint igazából kellene vagy lehetne, ezt nem lehet az embereknek a szemére vetni, mert ezek bizony nehéz dolgok, és a szakmának ez a felelőssége, hogy ebben minél inkább segítsünk.
Úgy tudom, hogy egyébként egyedi, amit önök csinálnak, nem tudom, hogy van-e más az országban egyébként, aki csinál ilyen
vizsgát. Az országban nincsen, és Európában sincsen tulajdonképpen. Egyesült Államokban, Kaliforniában van olyan cég, ami nagyon hasonló megközelítést képvisel, viszont ők is egyre inkább redukálják a vizsgálatoknak a számát és ezáltal a komplexitást. Korábban ők is például foglalkoztak a bélflórával, most már nem foglalkoznak a bélflórával, és ennek egész egyszerűen az az oka, hogy nincsen szakember. Magyarországon mi azért tudunk versenyezni ezekkel a cégekkel nemzetközi szinten, mert magyar szakemberek azok bizony nemzetközi szinten is megállják a helyüket.